Hónapok óta küzdenek tehát az orvoscsoportok és a hatóságok az ebola járvány megállításáért Afrika nyugati részén. Az amerikai békehadtest közben bejelentette, hogy ideiglenesen kivonja 340 önkéntesét az ebola sújtotta Libéria, Sierra Leone és Guinea területéről. Libériában elrendelték az iskolák bezárását és számos közösség karantén alá helyezését, miközben a fővárosban sok a vírusfertőzés tüneteit mutató beteget otthonokban kell ápolni, mert nincs a kórházban hely. Kránitz Balázs összefoglalója.
Védőruhába öltöznek az orvosok Guineában, mielőtt belépnek a karanténban lévő betegekhez. Maszkban, egész testet elfedő overallban mennek a páciensekhez, hogy megvizsgálják őket. Ennek az asszonynak szerencséje volt. Először azt hitték, az ebola megfertőzte, de aztán több vizsgálat is negatív eredményt hozott nála. Nagyon boldog vagyok, a mennyországban érzem magam. Most visszamegyek a közösségemhez, hogy segítsek nekik, magyarázta az egyik riportban. Ez egy vészhelyzet, nagy bajban vagyunk, olyan dolog ellen harcolunk, ami egyre hatalmasabb, mondta az Egészségügyi Világszervezet egyik orvosa egy olasz tévéstábnak. Az Orvosok Határok Nélkül nemzetközi segélyszervezet szerint nem meglepő, hogy közel fél évvel a kitörése után még mindig terjed az ebola járvány Nyugat-Afrikában, mivel a vírus elleni küzdelmet több tényező is hátráltatja. A szervezet igazgatóhelyettese szerint kifejezetten nehezíti a vírus elleni védekezést, hogy az egészségügyi szervek és a segélyszervezetek jelentős területekre képtelenek eljutni, a lakosság pedig kevés információval rendelkezik a betegségről, és gyakran ellenséges, elutasító a segítséggel szemben. Az is megnehezíti az ebola terjedésének megfékezését, hogy a vírussal küzdő országok határai könnyen átjárhatók. Ez a Sierra Leone-i doktor arról beszélt, hogy az érintettekkel nagyon nehéz elfogadtatni, hogy betegek lettek. Sierra Leone-ban komoly gondot jelent, hogy a fertőzöttek egy része a diagnózis után megpróbál elszökni. Ez az asszony azt mesélte, hogy elmenekült a kórházból, amikor azt mondták neki, nem kizárt, hogy megfertőződött. A bokrok közé rohantam, azt remélve, hogy a kór nem jön utánam, magyarázta. Sokan tették ugyanezt, mindenki megpróbált elbújni az egészségügyisek elől az erdőben. Az egyik tiszti főorvos pedig arról számolt be, hogy a helyiek közül sokan egyszerűen nem vesznek tudomást a járványról. A napokban Sierra Leone fővárosában egy ebolás beteget családja erőszakkal hurcolt el a kórházból, véletlenül a betegséggel kapcsolatos hiedelmek miatt. Azóta az illető életét vesztette. Februárban azonosították az ebola első áldozatait Guineában, azóta három országban több mint 670 ember tölt meg, és több mint 1200-at megfertőzött a vírus. Ezzel az elmúlt 40 év leghalálosabb járványává vált. Az ebola sokkal rosszabb, mint a környéken zajló polgárháborúk, ezt egy helyi férfi nyilatkozta szintén Sierra Leone-ban. Az ebola ott van Guineában, Sierra Leone-ban és Libériában. Eddig általában vidéken terjed, de kifejezetten aggasztó, hogy a nigériai Lagosban is megjelent. Több mint 20 millióan élnek a metropoliszban. Estrella Larsi, az Orvosok Határok Nélkül szervezet szakértője a PBS egyik adásában arról beszélt, hogy a sűrűn lakott környezetben nagyon nehéz helyzetben vannak a járványügyi csapatok. Óriási feladat kideríteni, hogy a fertőzött személy kivel érintkezhetett. Nehéz felkutatni a vírus terjedésének lehetséges útvonalait, illetve sokkal nehezebben férnek hozzá azokhoz az emberekhez, akik feltételezhetően megbetegedtek. Szólt arról is, hogy megpróbálják ismeretterjesztéssel elejét venni a fertőzésnek. Különféle csatornákon igyekeznek elmagyarázni a lakosságnak, hogy mi is ez a betegség. Rendszeresen kérnek fel túlélőket, hogy ők is meséljenek az ebola veszélyéről. A héten ebola vírus okozta fertőzésben elhunyt Sierra Leone-ban a kór elleni védekezést vezető, korábban a kormány által nemzeti hősnek nevezett szakorvos, két nappal azután, hogy Libériában is végzett a járvány egy főorvossal. Az ebola a fertőzöttek akár 90%-ával is végezhet, noha a mostani járvány halálozási rátája hozzávetőleg 60%-os. A vírus erősen fertőző, különösen a betegség lefolyásának utolsó szakaszaiban, tünetei között van a hányás, a hasmenés, valamint a belső és a külső vérzés is. Egy libériai piacon készült ez a felvétel pár hónappal ezelőtt. Két fiatal férfi szárított denevér húst ebédel. Guineában tavasszal betiltották a denevérek árusítását, mivel a szakemberek úgy vélték, ez lehet a fertőzés egyik fő forrása. A tiltást sok helyen nem fogadták el a kereskedők. Ezen a piacon is győzködték az árusokkal vevőket, hogy nincs semmi baja a denevérhúsnak, nincs benne ebola vírus. A nyugat-afrikai országokban a denevért gyakran fűszeres levesben főzik, a repülőemlőst egyébként máshogy is elkészítik, tűz fölött szárítják. A hét elején a libériai kormány elrendelte a nyugat-afrikai ország legtöbb határátkelőinek lezárását, és szigorú intézkedéseket vezetett be, hogy feltartóztassa az ebola járvány terjedését.
Minden eddiginél súlyosabb ebola járvány tombol tehát Afrika nyugati részén. Folytatjuk, már is kapcsolunk Pécsre, itt van velünk Tarrósi István, Afrika kutató, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi adjunktusa. Jó napot kívánok! Hall minket?
Igen, jó napot kívánok!
Ugye hallottuk Ránész Balázs összeállításában az előző percekben, hogy az érintettekkel ott helyben nagyon nehéz elfogadtatni, hogy egyáltalán betegek lettek, hogy sokan a diagnózis után a bokrok közé rohannak, azt remélve, hogy a kór majd nem megy utánuk. Hogyan lehet mégis meggyőzni a betegeket, vagy miért ütközik ez ekkora nehézségekből, hogy meggyőzzék őket, hogy betegek is, hogy kezeltetni kell magukat?
Általában nehézségbe ütközik az, hogy a helyi lakosság, különösen a rurális, elzártabb területeken, és azért, ha Afrika térképét megnézzük magát a kontinenst, akkor látjuk, hogy persze az elmúlt időszakban a városok népessége nagyon megnőtt, tehát ezek a városias adott környezetek kitágultak, de mégis nagyon sokan élnek elzártan különböző kis településeken bent a kontinensen, és egyrészt, ahogyan a tudósításban is elhangzott, nagyon nehéz őket elérni, másrészt a napi hiedelmek, és ezek nagyon mélyen gyökerező hiedelmek, a napi hiedelmek hatják át valójában a gondolkodásukat, és nagyon nehéz elfogadtatni velük bármi a nyugati orvoslásból, ahogyan ők ezt gondolják, a nyugati orvosoktól jövő gyakorlatot, kúrát, vagy gyógyszert, vagy bármilyen kezelést. Sokkal inkább mennek el a helyi kuruzslókhoz, a helyi boszorkány doktorokhoz akár, mert hogy pontosan ezek a hiedelmek annyira a mindennapok gondolkodását meghatározzák számukra.
Tehát az is előfordulhat, hogy mondjuk adott esetben büntetésnek tekintenek egy ilyen betegséget, és a helyi kuruzsló, a helyi boszorkány valamilyen helyi, ott a helyben szokásos gyógynövénnyel próbálja meggyógyítani az ebolát?
Nagyon sok esetben van ez így, az ebolával is, és más hasonló, vagy hát nem ennyire durva, de más egyéb betegségekkel is, és én magam is, amikor egyébként legutóbb például Kenyában közel az ugandai határhoz, ráadásul nagyon ismert magyar szakemberekkel és kenyai szakemberekkel egy programon vehettem részt, akkor pontosan ez volt az egyik téma, hogyan lehet a helyieknek azt megmondani, és erre van egyébként egy módszert, amit mindjárt fogom is mondani, hogyan lehet azt megmondani, hogy igenis fogadják el ezeket az orvoslásokat, ezeket a javaslatokat. Úgy lehet velük elfogadtatni, hogy a nyugati orvos, aki ezekben a közösségekben megpróbál tényleg gyógyítani, az elsődlegesen azt mondja el ezeknek az embereknek, hogy igen, a helyi gyógymódok azok jók, de azokhoz képest azokat kiegészítendő fogadják el ezt, és próbálják meg az általuk javasoltakat is. És a kettő együtt juthat célba, és a kettő együttesével pedig aztán átbillenhet akár abba az irányba is, hogy jobban elfogadják a nyugati orvoslás különböző eredményeit.
Már hónapokkal ezelőtt ugye emlegették az orvosok, hogy nagyon komoly kockázatot jelent a denevérhús, itt az összeállítás végén is hallottuk, majomhús fogyasztása, denevérhús fogyasztása, ebből is származhat, illetve egészen pontosan ebből származik ez a mostani fertőzés. A kényszer viszi rá ezekre a helyeket, hogy denevérhúst fogyasszanak, vagy ez egy valóságos igazi csemegének számít arra felé?
Egy nagyon fontos fogalmat szeretnék megemlíteni, ez pedig az úgynevezett bozót hús, bushmeat fogalma, amely pontosan ezekben a közösségekben egy mindennapos dolog. Egyrészt, amit ön kérdez, az teljesen valós, nagyon sok esetben meglehetősen hát szűkös a különböző élelmiszereknek a jelenléte, tehát úgymond rá vannak kényszerülve az ilyen bozót hús beszerzésére. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az erdőben, a bozótban akár elhullott állatokat is, és na, itt jelentkezik a fő probléma, hogy bizony az elhullott állatok terjeszthetik leginkább ezeket a betegségeket. Tehát ezeket összegyűjtik, és mindenféle formában legyen, ahogy Balázs is említette, levesben a denevért például, vagy denevérhúst, vagy egyéb más megsütött formában. Az is hozzátartozik, hogyha nagyon magas hőfokon ugye főzik, sütik ezeket a húsokat, akkor bizony a vírusokat is kiölik belőle, de ez azért megint csak nem minden esetben tudatos. Ugye volt arra is utalás, hogy nagyon fontos ez az ismert terjesztés és az információk továbbadása. A másik pedig, hogy azáltal is rá vannak kényszerülve ezek a közösségek akár mondjuk a denevér húsra, hogy bizony a piacon árusítsák, és az árusításból a családjaiknak bizonyos jövedelmet szerezzenek, amiből aztán további egyéb élelmiszereket tudnak venni. És egyébként pedig a harmadik, amit ön is említett, természetesen egy csemege tud lenni, mind a három együttese ott van a mindennapokban.
Innen Európából tűnik talán csak úgy, nem tudom, lehet, hogy máshonnan is, hogy külső nemzetközi segítség nélkül ezt a helyzetet most pillanatilag nem lehet megoldani. Ebben mennyire partnerek az ott élők? Mennyire partnerek például az ottani kuruzslók, boszorkányok, akikről ön is beszélt? Tehát mennyire lehet őket tárgyalófélként elfogadni, velük elfogadtatni azt, hogy valahogy ezt a helyzetet kívülről, de meg kell oldani?
Nehezen, nehezen. Pontosan azért, mert nagyon-nagyon mélyen hatnak azok a gondolatok, azok a hiedelmek, azok a lélekfelfogások, amelyek ezeket az afrikai közösségeket, és ugye rengeteg különböző afrikai közösségről beszélünk a kontinensen, mégis a gondolkodásukban nagyon-nagyon közös szálakat vélünk felfedezni. Az egyik például, lehet olvasni az ebola problématika kapcsán arról, hogy ugye tudósításban is elhangzott, hogy hát akinél diagnosztizálják, az megpróbál elmenekülni. Bizonyos esetekben el is menekül ezekből a klinikákból vagy kórházakból, és hazamegy, és azáltal ugye folyamatosan fertőz. De hát tényleg azt lehet mondani, hogy megpróbálják otthon a helyi kuruzslók segítségével kezelni, a helyi kuruzslók pedig abban hisznek, amiben mindenki hisz évszázadok, évezredek óta, például abban, hogyha valaki meghal, akkor az addig nem fog eltűnni a közösségből, és ezért mossák meg a testet sok esetben, és hagyják benn például az otthoni házakban, kunyhókban, és ott van velük igazából a meghalt személy, de mégsem halt meg, pontosan azért, mert azt gondolják, hogy ők az élő halottak mindaddig, és ez 4-5 generáció is lehet, amíg valaki emlékezni fog erre az fizikai értelemben vett meghalt személyre, addig a lelke ott van velük, és igazából átjár az élők világa és az élő halottak világa között. Két nyelvűek, beszélik a nyelveket, közvetítenek, ez borzasztó fontos számukra. Tehát igazából ezek a nagyon mély gyökerű gondolatok, gondolkodások nem igazából engedik közel mondjuk akár ezeket a nyugati kúrákat.
Afrika nyugati részéről beszélünk, ugye nem csak az ebola nehezíti az ott élők életét, hanem hát ez egy nagyon súlyos polgárháború sújtotta övezet, és ugye hallottuk az a bevezető összeállításban, hogy az ebola rosszabb, mint a helyi polgárháború, ugye ezt nyilatkozta egy helyi lakos, de ez a kettő, ez hogy függ össze? Tehát a helyi polgárháborúk talán megszűnhetnek, vagy mondjuk az ebola járvány elleni harc felfüggesztheti ezeket a háborúkat? Hogyan hat ez a két folyamat egymásra, mint gondol?
Én azt gondolom, hogy nem kötődik szorosan össze a kettő. Az biztos, hogy nagyon szoros összefogásra van szükség a közösségekben, ami pont az eddig elmondottak miatt én úgy látom nagyon nehéz. Az biztos, hogy a közösségek egyre inkább tartanak, félnek, iskolákat zártak be, önök is beszéltek erről, számos óvintézkedés zajlik a térségben, de ott van például tényleg Lagos. Hát egy akkora mega city ma már Afrikában, ahol pont azért nehéz, szemben mondjuk a nehezen elérhető rurális területekkel, azért nehéz, mert annyi ember van, hogy egyszerűen szinte fellelhetetlenek ezek a fertőzések. Tehát nagyon sok probléma sújtja ilyen értelemben a mindennapokat. A polgárháborúk viszont egyébként, hogy mondjam először ezt, általában Afrika szerte, annak ellenére, hogy vannak folyamatosan zajló krízisek, és bármikor, bármelyik pillanatban újból etnicizálhatók például bármilyen egyéb krízisek, vagy lehetőségek, de azért visszaszorulóban voltak az elmúlt évtizedekben. Tehát egyre kevesebb polgárháborús konfliktusról beszélhetünk, annak ellenére mondom ezt, hogy tényleg zajlanak ma is folyamatosan, lássuk mondjuk például a Közép-Afrikai Köztársaságot és számos egyéb nyugat-afrikai területet, de nincs szoros összefüggés a kettő között. Nem hinném egyébként, hogy az ebola elleni összefogás az bármennyiben csökkenteni ezt a polgárháborús lehetőséget, vagy bármilyen konfliktus lehetőséget. Ezek önmagukban ott vannak, és önmagukban ott maradhatnak a jövőre nézve.
Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Tarosi István Afrika kutatóval. Nem okoz világjárványt az ebola vírus a jelenlegi nyugat-afrikai gócon kívül, mivel a kórokozó terjedéséhez igen közeli kontaktus szükséges, ezt jelentette ki legalábbis a vírus belga felfedezője, aki 1976-ban vett részt az új vírus azonosításában. Az egészségügyi világszervezet, a WHO nem javasolja a légiutazás korlátozását és a határlezárásokat az ebola járvány nyugat-afrikai kitörése miatt. Járványügyi szakértők is úgy gondolják, hogy nem kell tartani az ebola világméretű megjelenésétől. Ezzel megyünk most tovább. Trásser László beszélget Nagymajtényi László szegedi járványügyi professzorral.
Olyan területeken jelent meg Guineában, Sierra Leone-ban, és még kisebb egyéb területeken, ahol korábban ez nem volt észlelhető járvány. Korábban a kongói zairei részen, tehát Fekete Afrikának egy másik részén fordultak elő kisebb járványok. Azt is hozzá kell tenni, és ez a WHO által összegzett adatok alapján nyilvánvaló, hogy ilyen mértékű, ilyen kiterjedt járvány korábban, főleg úgy, hogy több országban párhuzamosan, folyamatosan fordulnak elő újabb és újabb esetek, bár lecsengőben van, úgy tűnik a történet. Ez új helyzetet teremtett, ráadásul azt is figyelembe kell venni, hogy ezek az országok szorosabb gazdasági, turisztikai kapcsolatban állnak például Európával vagy az Egyesült Államokkal, mint a korábban említett zairei, közép-afrikai részek.
Ez egyben növeli az ebola terjedésének esélyeit, akár Európa vagy Amerika felé?
Elvileg igen, gyakorlatilag ezt azért így nem lenne szabad megfogalmazni, bár néha ez megjelenik a médiában. A helyzet ugyanis az, hogy igaz, hogy már több mint 1000 eset fordult elő, és mint említettem, ilyen méretű járvány a 70-es évek közepe óta nem fordult elő, értem alatt, hogy ilyen sok eset, relatíve hosszú idő alatt, és még nem zárult le a folyamat. Elég magas a halálozás, mert az 1000 fölötti esetből több mint 600-an meghaltak, körülbelül az ebola fertőzésnek ilyen a magas a halálozása.
Az ebola fertőzés orvostudomány jelenlegi fölkészültsége mellett gyógyítható, vagy csak tudomásul veszik, hogy fölbukkant, és igyekeznek elkerülni a fertőzés terjedését.
Jelenleg az ebola és az a vírus csoport által okozott hasonló ilyen hemorrágiás lázaknak nevezett betegségcsoport ma nem gyógyítható. Van ez az úgynevezett hemorrágiás láz betegség. Mindegyik vírus okozta ilyen megbetegedéssel jellemző, hogy ma nem tudjuk őket gyógyítani. Ezek közül az ebola azért bír nagyobb jelentőséggel, mert ennek magas a halálozási aránya, elérhető időnként kisebb korábbi járványokban 90%-ot is. 100 esetből 90 halott, azért az egy nagyon veszélyes helyzet.
Tőlünk nyilvánvalóan nagyon messze van Közép-Afrika, de turisták, utazók révén nem juthat be ez a vírus például Európába?
Potenciálisan lehet róla szó, hogy ennek kicsi a valószínűsége, az nagyon fontos európai oldalról is turisták, repülőgépek, azok a személyzete, oda kimenő üzletemberek. Tehát az ő kinti tartózkodások vonatkozásában konkrét előírás, javaslatok jelentek meg az utóbbi héten. Ez fönt van az interneten, és ezt az anyagot az Egészség Világszervezet Európai Járványügyi Központja adta ki, ez Stockholmban székel, ott van egész Európa vonatkozásában mindenféle járványügyekkel, és ilyenkor természetszerűleg az ebolával foglalkozó stáb is, és abba pontosan leírták, és ez bárki számára hozzáférhető, hogyha valaki oda akar menni turistának, bár erről most éppen mindenkit lebeszélnek, most Guineáról vagy Maliról, mert egy kisebb járvány van Maliban, és egy kettő közti járvány van Sierra Leone-ban is, tehát pillanatilag három afrikai ország van érintve, ezek közül Guinea a legfontosabb, mert az a leginkább fejlett ezek közül, és ennek van a leginkább gazdaság és egyéb kapcsolata például Európával. Pontosan le van írva, hogy mit nem szabad csinálni annak, aki oda megy. Ha nézzük a szövegben a jelzőket, amit ez az Európai Járványi Központ leírt, abban az összes jelző olyan, hogy ennek a valószínűsége, hogy átterjedjen Európára, az minimális, soha nem nulla, de majdnem ezen a szinten van.
Nagy Majtényi László szegedi járványügyi professzorral beszélgetett. Trásser László, és nem sokára kapcsolunk vissza Pécsre, Taros István Afrika kutatóhoz. Minden eddiginél súlyosabb ebola járványtomból Afrika nyugati részén, ezzel foglalkozunk itt a Kossuth Rádióban. Erről beszélgetünk itt a Kossuth Rádióban, már is kapcsolunk vissza Pécsre, Taros Istvánhoz, Afrika kutatóhoz, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusához. És ahogyan hallottuk, ugye a hírek előtt a szakértőtől, Nagy Majtényi László szegedi járványügyi professzortól. Nem mondhatjuk azt, hogy nulla az esélye, de majdnem nulla annak, hogy Európára átterjedjen a vírus. Egyébként Magyarországon az Egyesített Szent István és Szent László kórházban tudnának ellátni egy ebolában szenvedő beteget, és ezt az ANTS is hangsúlyozza, hogy minimális az esély, hogy Európában ebola járvány alakuljon ki, de természetesen egy beteg elkülönítése, ápolása vagy a járványügyi intézkedések hatékonyabb végrehajtása sokkal gördülékenyebben menne, természetesen mondjuk, mint Afrikában. És azt is hallottuk a hírek előtt, hogy ugye a vírus megjelent a nigériai Lagosban, 20 millióan élnek itt. Itt, hogyha bármi történik, hogyan lehet megállítani a terjedését?
Hát ugye elhangzott az, hogy még a hírek előtt, hogy egyrészt borzasztó nehéz izolálni, megtalálni azokat, felelni azokat, akik fertőzöttek lehetnek, vagy esetleg utána elkapni őket ismételten, mert hogy megpróbálnak szökni a különböző klinikákról. A különböző rurális területeken, ezek nagyon elzárt területek, megközelíthetetlenek, és egy ekkora városban pedig különösen nehéz lehet, hát egyrészt a nagyszámok és kisszámok összefüggése okán, másrészt pedig megint csak a helyi közösségek, helyi hiedelemvilágának megfelelően. Elsősorban azt gondolják egyébként ezen betegség kapcsán is az emberek, hogy igazából nem is feltétlen a hús miatt, vagy a húsban lévő vírus miatt betegszenek ők meg, vagy betegedtek meg, hanem nagyon nagy a hit abban, hogy bizony, hát ezt fekete mágia, vagy rossz, gonosz, ártó szellemek okozzák, és ezáltal nem orvoshoz fordulnak, ezáltal nem azokba a csatornákba jutnak be, amelyek egyébként ugye megállt parancsolhatnának a terjedésnek, hanem a helyi kuruzslók és a helyi boszorkány doktorok segítségével próbálnak meg gyógyírt szerezni a bajokra, de az már pedig késő.
Mondjuk egy nagyvárosban, vagy ahol 20 millióan élnek, ott egy kicsivel talán jobban elfogadják a nyugati orvoslást, tehát hogyha ott elkezdenek beszélni az érintettekhez, hogyha ott a ismeretterjesztésre nagyobb hangsúlyt fektetnek, vagy a megelőzésre, akkor jobban hisznek az emberek a nyugati orvos képviselőknek?
Nem mondhatjuk ezt általánosan. Nagyon sokan ezekben a nagyvárosokban, a vidéki térségekből vándorolnak be, pontosan azért, mert azt gondolják, hogy majd ott megtalálják a szerencséjüket. Nagyon sokan kényszerülnek erre, ugye van egy ilyen kitoló, egy ilyen kinyomó hatása a mezőgazdaságban már, és számos egyéb a régen esetleg bevételtermelő tevékenységekben is szűkös belső területeknek, hogy bizony kitolják az embereket, és megpróbálnak a városokban munkát találni. Aztán, amikor városban megérkeznek, akkor sajnos hát tovább mélyítik amúgy is mély szegény rétegeket, mert hogy nem találnak megfelelő munkát. Tehát igazából nagyon sok vidéki ember is él ezekben a városokban. Azt nem tudjuk feltételezni, hogy azért, mert a városban mondjuk több iskola van, vagy jobb az oktatás, ezért többen jobban értik ezt. Természetesen vannak ilyen rétegek, és értelemszerűen a tájékoztatás könnyebben működhet, de talán egy kicsit az infrastruktúra jobb kiépítettsége okán igaza lehet önnek abban, hogy igen, jobban elérhetők ezek az emberek. Talán még egy érdekes dolog, hogy a kettő együtt tud működni. Erről beszéltünk a hírek előtt. Terná Gábor professzort szeretnék, egy másik nagyon híres magyar trópusi medicina szakembert ide hívni és idézni, aki éveket élt egyébként Nigériában, a könyveiben olvashatunk ezekről a történetekről, és ő aláhúzta azt, amiről beszéltünk. Bizony úgy lehet gyógyítani ezeket a helyi közösségeket, legyen az városi környezet vagy vidéki környezet, hogy alapozunk, és a fehér orvos, a nyugati orvos is alapoz azokra a hiedelmekre, amelyekben ők tényleg hisznek, azokban a gyógymódokban, amelyekben alapvetően a lokális szinten hisznek, és azt egészítik ki a helyi orvosok.
Ugye az elmúlt napokban arról is kaptunk hírt, hogy két híres orvos is meghalt, akik az ebola elleni küzdelem élharcosai voltak. Ez mennyire befolyásolja ezt az egész helyzetet? Foglalkoznak-e ezzel egyébként a helyiek egy ilyen hírrel?
Természetesen foglalkoznak, és ez talán így a pánik hangulatot erősítheti. Bár még egyszer, amit én most ebből látok, és tényleg a tudósításokból, illetve az elmúlt napokban e-maileket váltottam nigériai barátaimmal is, hát azt lehet tényleg levonni elsősorban tanulságként, hogy egy nagyon-nagyon nagyszabású és nagyon széleskörű kampányhadjáratot kell indítani a helyi kormányzatoknak, és tényleg együttműködésben a nemzetközi szervezetekkel, amelyek ezeket a tájékoztatásokat megadják. A tájékoztatásnak pedig tényleg az a lényege nem az, és ezt az ENSZ különböző szervezetei ténylegesen, illetve az egészségügyi világszervezet, de tényleg a FAO, ugye az élelmezésügyi szervezet is aláhúzza erősen, vastagtollal, hogy nem azt mondják az ilyen tájékoztató kampányok során, hogy ne vadásszák, ezt a bozót húst az emberek, mert ezt tették évszázadok óta, hanem azt, hogy például az elhullott állatokra figyeljenek, a denevérre ezügyben különösen figyeljenek, de a denevér ugyanúgy állatról állatra is terjesztheti. Számos például disznó farm is jelzett ilyen problémát már, mert hogy a denevér bejutott ezekbe az állatközösségbe is, és hát a disznóhúst szintén eszik, azon keresztül is egyébként ezt a terjedést sajnos tovább tudták húzni. Tehát itt tényleg arról van szó, hogy egy óriási felvilágosító kampányban kell részt vennie mindenkinek szinte.
3-4 percünk maradt, ugye Guinea, Sierra Leone, Libéria, Nigéria, egy olyan részéről beszélünk Afrikának, és ezt is szóba hoztuk már a hírek előtt egy néhány perc erejéig, hogy itt azért nagyon komoly polgárháború sújtotta övezetekről beszélünk. Mit tettek tönkre ezek a háborúk az utóbbi években, évtizedekben, hogyha mondjuk nem az eboláról beszélünk, hanem egy sokkal ártalmatlanabb betegségről, a teljes kórházi infrastruktúrával mi történt az elmúlt években például?
Általában az infrastruktúra súlyos tönkretételét láttuk, és általában a helyi gazdaságok potenciájának tönkretételét láttuk a térségekben. Legyen az mondjuk most egy másik ország, egyébként elefántcsontpart, kakaó termesztésben tényleg élen jár a világon, de nagyon-nagyon súlyos árat fizetett a hosszú-hosszú időn keresztül zajló mindenféle belső csatározásoknak, és hát látjuk azt, hogy ez rögtön azt fogja eredményezni, hogy még több vándor lesz a vidéki területekről a városok irányába, és tényleg a mély szegény rétegeket fogják gyarapítani. De azt is látjuk egyébként, tehát beszélünk tényleg infrastruktúra pusztulásról, de azt is látjuk, hogy az elmúlt időszakban köszönhetően elsősorban a feltörekvő gazdaságoknak jelesül ezek közül is Kínának, ebben a térségben is, nagyon sok új kórház, nagyon sok új iskola épült, és folyamatosan épül. Utak, vasutak újulnak meg, tehát az infrastruktúra nemhogy lepusztult az elmúlt időszakban, hanem nagyon jelentősen fejlődésnek indult, pontosan az ilyen jellegű investícióknak megfelelően. Ezeknek a hátterében is számos egyéb folyamatot látunk, de nem mondhatjuk azt, hogy a polgárháborúknak köszönhetően ma az állapotok azért olyan rosszak, mert tényleg a háborúk tönkretették a területeket. Tönkretették, de elindult egy új folyamat, elsősorban ezeknek a különböző külső szereplőknek köszönhetően.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Tarosi István Afrika kutatót hallották az előző 20 percben.